Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelét olvassuk ezekben a hetekben, meg majd hónapokban. Annyit érdemes erről tudnunk, hogy a korintusi gyülekezetet az apostol alapította egy missziói útján, így érkezett ebbe a korabeli nagyvárosba, és nyilván a levelet akkor írja, amikor már ez a másfél éve eltelt, amit Korintusban töltött, megszületett a gyülekezet, és utána aztán híreket kap, és arra reagál ebben a levélben. És arról beszéltünk, ennek a levélnek az elején tartunk, még arról volt szó, hogy szenteknek, Isten gyermekeinek mondja őket, aztán látjuk, hogy pedig mennyi baj van az életükben. És aztán az evangéliumról kezd el Pál apostol beszélni, hogy mi az ő üzenete. Erről hallottunk múlt héten, és ezt folytatja ebben a ma olvasott szakaszban is. Isten bölcsességéről, az evangéliumról beszél továbbra is. Így hallgassuk a második fejezet első versétől a harmadik fejezet ötödik verséig az apostol szavait. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek a bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós? És ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Ahogy utaltam rá, az ezt megelőző szakaszban Pál apostol azt mondja, hogy az az üzenet, amellyel a korintusi gyülekezethez érkezett, és amit ott hirdetett, az örömhír, azt mondja ott, a zsidó hátterűeknek botrány, botránkozás, megütközés. A görög, a pogány hátterűeknek pedig bolondság. De ami a zsidó hátterűeknek botrány, a megfeszített Krisztus, és ami a görögöknek, a filozófusoknak, az értelmeseknek bolondság, a megfeszített Krisztus, az, mondja Pál, nekünk, akik hiszünk, Isten ereje és Isten bölcsessége. De alapvetően ez egy befogadhatatlan üzenet, és hadd idézzek egy angol teológust, Anti Wright-ot, aki nagyon szépen mai nyelven elénk adja, hogy mi is a probléma ezzel az üzenettel, az evangéliummal, a keresztény üzenet szívével, amit Pál hirdet. Így ír Anti Wright, a keresztény evangélium egy olyan Istenről szól, aki a birodalom, a római birodalom, egy eldugott sarkában, szeméthalmon végezte életét. Egy olyan Istenről, aki értelmetlen dolgokat hebeg egy filozófusokkal teli szobában. Arról az igaz Istenről, aki a pózolás, a hatalom és a presztízs világával összeütközik, és felborítja azt, hogy saját uralmát állítsa fel. Egy olyan királyságot, amelyben a gyenge és a bolond éppen olyan elfogadást talál, mint az erős és a bölcs, ha nem többet. Gondoljunk magára Jézusra és azokra, akikkel Jézus barátkozott, és tegyük fel a kérdést, vajon Pál nem végletekig hűséges a mesteréhez? Ha ez a keresztény üzenet szíve, a római birodalomban egy olyan üzenet, ami egy olyan Istenről szól, aki a birodalom egy sarkában, hát Judea provincia, a római birodalomban nem volt egy központi hely, egy szeméthalmon végezte, mert hát az, hogy a városon kívül megfeszítették, az körülbelül ezt jelenti. És erről kell beszélni, egy, így mondja, egy filozófusokkal teli szobába, ahol ott vannak a bölcsek, az okosak, az erősek, és ezt a Krisztust kell hirdetni, erre mondja Anti Wright, hogy hát ez, hogy van ez? És tegyük fel a kérdést, hogyha valóban ennyire súlyos a helyzet, ha valóban ez a keresztény üzenet szíve, akkor lesz-e olyan bárhol és bármikor, aki ezt elfogadja? Hogyan lehet ezt befogadni? Hogyan lehet egy olyan Istent megismerni, akinek az alapvető tulajdonsága, a legigazabb ismertetőjele, hogy keresztre feszítve függ a fán? Hogyan lehet ezt hinni? És lényegében ezekkel a kérdésekkel foglalkozik az apostol akkor, amikor részben egészen személyesen ebben a részben az ige hirdetésről beszél. Azt mondja a korintusiaknak, hogy úgy határoztam, amikor hozzátok mentem előtte, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. És ennek alapján ez a szakasz, illetve a mai ige hirdetés az ige hirdetésről szól. Nem? Tehát ez most igehirdetés a gyülekezetnek az igehirdetésről. Nem általában, hanem konkrétan. Rólunk szól. Rólunk szól ige hallgatókról és ige hirdetőkről, de úgy, hogy közben egy gyülekezet vagyunk, mert ez nem egy olyan történet, aminek két oldala van. Az egész lényege az ige hirdetésnek, amiről az apostol itt beszélni fog, az, hogy messze meghalad bennünket, és tulajdonképpen ige hirdetők és ige hallgatók közös ügye egy oldalon vannak ebben. Úgyhogy a következő kérdések mentén gondolkozunk együtt az ige hirdetésről, az ige hirdetésben egy. Mit várjunk és mit ne várjunk az ige hirdetésből? Ez már most is jó kérdés. Mit vársz, mit nem vársz? Most, hogy itt vagy, akár sokatszor, akár vendégként. De mit várjunk és mit ne várjunk az ige hirdetéstől? Másodszor, ki fogadhatja be és ki nem fogadhatja be az ige hirdetést? És harmadszor, milyen volt és milyen lehet az ige hirdetést befogadó közösség? Mit várjunk, mit ne várjunk, ki fogadhatja be, ki nem fogadhatja be, milyen volt és milyen lehet? Pál apostol nagyon személyesen és igen képszerűen beszél és vall, azt mondja, hogy nem úgy érkeztem közétek, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fülényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Nem a korabeli rétori iskoláknak az ékes szólásával, a bölcsességével, ennek a fülényével, az erejével szerette volna hirdetni az Isten üzenetét. Aztán így mondja tovább, hogy a beszédem és az ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok. Nem olyan szavakkal, amelyek így elcsábítanak, amelyek sima módon valamibe bevezetnek. Nem akart ő így megejteni, elcsábítani senkit. De tovább megy Pál ennél, mert ezek a mondatok csak arról beszélnek, hogy milyen volt a retorikája, a stílusa az ige hirdetésének, de aztán a saját belső világáról is beszél, amikor ezt mondja. Erőtlenség, félelem és rettegés között jelentem meg nálatok. Ezt mondja így egy énekünk, nem? Hogy kívül harc, belül félelem. Belül erőtlenség, rettegés, szorongás, de kívül is hasonló jött le. És ezt együtt kell látni. Miért? Miért van benne ez a félelem, erőtlenség és rettegés? Pont azért, amit mondtunk. Amikor elmegy a korabeli világ egyik legjelentősebb városába, egy nagyvárosba, hogy ott hirdesse ezt az evangéliumot a Római Birodalom utolsó sarkában megfeszített Krisztusról, akkor ki ne lenne tele szorongással? Hát persze, hogy tele van kérdéssel, kételyel és szorongással. De gondoljuk tovább, számos ember, aki elindul, hogy valami újat létre akar hozni. Számos ember, aki fel akar építeni valamit, elindul, hogy létrehozzon valamit, átadjon valamit, az belül szorong és bizonytalankodik, nem, hogy hát vajon sikerülni fog-e, vajon sikeres lesz-e. De a mai világ azt tanácsolná, hogy normális, hogy ez van benned, elmész akár egy új munkahelyre, elkezdesz egy vállalkozást, bármit. Normális, hogy van benned kérdés, kételj, bizonytalanság, szorongás, hogy sikerülni fog-e, de mit mondanának a szakemberek, a kommunikációs szakemberek? Azt, hogy de a fellépésed ennek ellenére legyen magabiztos. A fellépésed legyen erős, határozott, az öltözéked, a stílusod, a magabiztossággal, a szavaiddal, palástoljad azt, hogy különben vannak benned kérdések és kételyek, mert a mai világban, semmit nem fogsz eladni, ha nem ezzel a fellépéssel jelensz meg, ezzel a magabiztossággal, lehengerlő stílussal, megejtő beszéddel, mindennel, ami ehhez szükséges. Legyél fölényes és magabiztos kívülről, mert így nagyobb esélye van, hogy eléred a célodat. Pál pedig nem csak belül erőtlen, hanem azt mondta, hogy és kívülről se akart nagyon másnak mutatkozni. Nem akart nagy retorikai fordulatokat, nem akart szép beszédet, nem akart nagy bölcsességet, nem akart nagy megejtő szövegeket. Egyszerűen csak Krisztust akarta hirdetni, aki meg van feszítve. Ennyi neki elég. Mit szeretne az ige hirdető? És mit szeretne az ige hallgató? Mit várjunk az ige hirdetésből, és mit ne várjunk? Mit szeretne az ige hirdető őszintén? Minden ige hirdető, valahol. Az ige hirdető hatást szeretne. Valamilyen hatást szeretne. Hatással szeretne lenni a hallgatókra. Mit szeretne a hallgató? Az ige hallgató. Az ige hallgató kapni szeretne, valamit kapni, meggazdagodni, vagy legalább nem unatkozni. Vagy ha unatkozik és elalszik, akkor legalább hagyják őt aludni, ne kiabáljanak hangosan. Tehát az ige hirdető hatást szeretne, hogy hát ne aludjunk már el, valami legyen, valami történjen. Az ige hallgató meg azt akar, hogy kapjak valamit, amivel úgy tudok elmenni, hogy nem volt értelmetlen, nem volt hiába való, hogy itt eltöltöttem valamennyi időt. 18-20 percet az ige hirdetést hallgatni. Ennek alapján, duplázd meg, ennek alapján mi mindkettőjüknek az érdeke? Nagyon egyszerű. Mindkettőjüknek az érdeke egy nagyszerű szónok, aki ha kell felemel és megvigasztal, ha kell lesújt és könnyekre fakaszt, ha kell elvarázsol a tanultságával és a bölcsességével, ha kell rabul egy szerelmetes szavakkal és érzelemre ható beszéddel. Ez kell mindenkinek. És ha ez összejön, akkor mindenki jól jár, nem? Mindenki elégedett, akkor volt értelme eljönni, mondja az ige hallgató, akkor volt értelme a felkészülés munkájának, mondja az ige hirdető, közös győzelmet arattunk. És mit mondan erről Pál apostol? Mit mondana rólunk? Azt mondaná, hogy igen, ti jól éreztétek magatokat, ige hirdető és ige hallgatók, csak egy valami hiányzik, amire teljesen képtelenek vagytok különben ebben a közös munkában. Hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Értitek? lehet szórakoztatni, lehet jól érezni magunkat, lehet, sok mindent lehet, miközben a lényeg, hogy hitünk nem az Isten erején fog nyugodni, hanem valamilyen közös emberi vállalkozáson. És ezért mondja Pál, hogy én nem élek az ékes szólás eszközeivel, hogy én nem élek a bölcsesség eszközeivel, hogy én nem élek a megejtő beszéd hatalmával, nem azért, mert nem tudna. Egy bibliamagyarázó megjegyzi, amikor nem megyek be, az előző szakasz az egy írásban, ez egy retorikai csoda, ahogy ott Pál kifejti a dolgokat. Arról beszél, hogy hát neki erre nincsen, ő ebben nem élt, közben olyan mondatokat mond, hogyha valaki ezt érzi, micsoda sodrása van az érvelésének. Tudná, de nem teszi. Miért? Mert egyedül Krisztust akarja, a megfeszítettet a középpontba látni. Egy városban, egy nagyvárosban ez, amiről beszélünk, óriási kihívás és óriási kísértés. Az ige hallgatónak is, meg az ige hirdetőnek is. Mert ebben a városban, egy nagyvárosban általában nem kell messzire menni, hogy fantasztikus a retorikai vagy esztétikai élményünk legyen. Akár egy színházi előadásban. Egy nagyvárosban nem kell messzire menni, hogy a legnagyobb elmék, a legnagyobb koponyák bölcsességét hallgassuk. Egy nagyvárosban nem kell messzire menni ahhoz, hogy a legup-to-date-abb témákban hallgassuk meg a legfrissebb információkat, a legjobb előadásban. Egy nagyvárosban nem kell messzire menni, hogy a legszórakoztatóbb stand-upokat hallgassuk. És ezzel élnek az emberek, már mert miért ne élnénk, ha itt élünk a városban, és van erre lehetőség. Nincs ebben baj, de tudjátok, hogy mi jön ebből? Micsoda kihívás és micsoda kísértés ez egy keresztény gyülekezetnek, ige hirdetőnek és ige hallgatóknak, hogy mindez itt van körülöttünk. Hogyha ezzel kell versenyezni vasárnap az Isten tiszteletem, biztos a kudarc. Ha ezzel akar versenyeztetni az ige hallgató, ha ezzel akar versenyezni bármilyen ige hirdető, biztos a kudarc. Nem azért, mert nem fog működni az Isten tiszteleti show, mert különben fog működni. Tehát ha valahol show műsor lesz az Isten tiszteletből, fog működni, mert a mai ember éhes rá. Nem ez a kérdés, nem ezért nem fog működni, hanem azért, mert azt nem fogjuk észrevenni, vagy nem veszik észre, hogy a keresztjén üzenet szívét, a botrányos és bolond tartalmat, az egyedül igaz Istent, a megfeszített Krisztust veszítjük közben el. Mit vár az ige hirdetőtől az ige hallgató? Mit vár az ige hallgatótól az ige hirdető? Mit vársz az ige hirdetésben? Mit vársz? Mi alapján mérsz meg egy vasárnapot? Hazamérsz és mondasz, egyből mondasz 3-4 mondatot családban. Mi a mérce? Egyetlen igaz és helyes válasz van az ige hirdetésben, ne várjunk mást. Az ige hirdetésben ne legyen más, fontosabb mérce, mint hogy a megfeszített Krisztust adja el nekünk. Érted? Hebeget, habogott? Tök mindegy. Krisztusról hebeget, habogott? Fantasztikus réter volt? Nem számít. Benne volt Krisztus? Nem volt. Semmit nem ért. Felvillanyozott? Erőt adott? Mert nagyszerű volt? Ha nem a megfeszített Krisztussal, meg az evangélium szívével mész el, teljesen hiába való, hogy az volt. Mit vár a gyülekezet az ige hirdetésben? Egyetlen egy mérce van. A megfeszített Krisztus. És azért, mondja Pál, hogy a hitünk ne emberi bölcsességen, ne retorikai teljesítményen, ne kifinomult intellektuális eszmefuttatáson, hanem egyedül Isten erején nyugodjon. Mert az előzőek nem hoznak hitet, csak feldobnak. Igazán csak a megfeszített Krisztus evangéliuma hoz olyan hitet, amiben az Isten erején nyugszik az életünk. Másodszor, ha ez az evangélium, ha ezt kell mondani, ezt kell minden alkalommal, nyilván tágabban, de valamilyen értelemben ez minden üzenet központja, megfeszített, feltámadott Krisztus, akkor másodszor ki fogadhatja be, és ki nem fogadhatja be az ige hirdetést. Erről beszél az apostol. És azt mondja az apostol, hogy erről az üzenetről azt mondja, hogy ez Isten titkos bölcsessége. És azt mondja, Isten elrejtett bölcsessége. titkos és elrejtett, azt mondja, amit a hatalmasok, a bölcsek, a kifinomultak, az örök napra késznek, a jól értesültek nem ismertek meg, mert nem ismerhették meg. Azt mondja, alapvetően kétféle bölcsesség van. Van e világ bölcsessége, amiben sok-sok minden érték van. De van Isten bölcsessége, ide tartozik az evangélium, a megfeszített Krisztus hirdetése, ami titkos és elrejtett, és e világnak a bölcsessége. Minden, ami e világi lehetőség, emberi lehetőség nem elégséges ahhoz, hogy megismerje azt, ami Isten titkos és elrejtett bölcsessége, az evangéliumot. És mindig az a kérdés, hogy akkor hogyan ismerünk meg valamit? Mi a megismerés módja? Ez minden időben, mindenkorban meghatározó kérdés. Hogyan ismerhetjük meg az evangéliumot? Vannak idők nyilván, és ilyenben élünk, amikor a tudományos megismerés lesz minden megértés kritériuma. Az igazi bölcsesség, az a tudományos megismerés, ami tudományos módon nem igazolható, az nem valós, az nem érvényes. Aztán vannak idők, amikor az ember intuíciója, megérzései lesznek a megismerés hiteles forrásai. Amikor azt mondjuk, hogy nem annyira érdekel a tudomány, sokkal fontosabb, amit én érzek, én gondolok, én átélek, én tapasztalok, majd többen mennek ebbe az irányba, hogy mit számít nekem a tudomány, bár arra épül minden, amit használunk, orvostudomány, minden. Az igazi megismerés forrása én vagyok, mondja a mai ember. Az én, ami nekem működik, amit én átélek. Szóval sokféle emberi megismerés létezik, és Pál azt mondja, hogy van egy valami, ami egészen más. És csak ez, ami segíthet ebben a kérdésben. Ez a bölcsesség Istenben elrejtett, ez semmi emberi megismeréssel nem ismerhető meg, nem érhető el. De mondjad azt egy zsidónak, mondja itt Pál, hogy ez a pogányok által megfeszített ember, ez az Isten messiása, az utolsó idők királya. Botrány, lehetetlen, nem lehet így. Mondja az eszi görög értelmiséginek, hogy a római birodalom lenézett utolsó provinciájában megfeszített zsidó ember az Isten szabadítása, az Isten bölcsessége, az Isten ereje, és azt mondja, bolondság, mondjad azt ma bárkinek, hogy a 2000 éve megfeszített názáreti Jézus, Isten ereje, Isten bölcsessége a számodra, Isten szabadítása. Mondd bárkinek, hogyan lehetne? És gondolkozhatsz, és filozofálhatsz, és kutathatsz, és utána járhatsz, és egy dolgot garantálok. Nem fogod érteni. Nem, és nem. Higgyétek el! Ezt az üzenetet nem lehet befogadni. Értitek, ez mit jelent nekünk? Ez bolondság, ez botrány, ez befogadhatatlan. Mit jelent ez nekünk egy gyülekezetnek, ami az igehirdetésből akar élni? Megmondom, mit jelent. Ezt vegyétek nagyon komolyan. Kudarcra vagyunk ítélve. Ez nem megy. Én mondhatok szavakat, vagy aki éppen itt áll, meg hallgathatunk szavakat, aki éppen ott áll, de ettől még az Isten elrejtett titkos bölcsességét nem fogjuk elérni. Kudarcra vagyunk ítélve. Ezt nem lehet elfogadni, ezt nem lehet befogadni, ez mindennel szemben áll, ami érthető. Ébredjetek fel, persze gyerekkorotok óta bennetek van, hogy persze a megfeszített Jézus, de gondolj bele, mindennel szemben áll, ami érthető, mindennel szemben áll, ami normális, mindennel szemben áll, ami szép, mindennel szemben áll, ami kedves, mindennel szemben áll, ami kellemes. Kinek kell ez? Kudarcra vagyunk ítélve, mint igehallgatók és mint igehirdetők, ha a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ezt mondja Pál. Senki nem fogadhatja be. E világ bölcsessége szerint. Nincs út, nincs lehetőség, nincs forrás, semmi nincs. És akkor utána azt mondja, hogy amit szem nem látott, látásból nyerünk ismeretet. Amit fül nem hallott, hallásból nyerünk ismeretet. Ami ember szíve meg sem sejtett, intuíció, képzelet. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amit semmi emberi képesség ki nem talált volna, azt mondja, azt Isten elkészítette. Ez még ettől titkos, ettől még elrejtett, de ott van, el van készítve. Az ő titka ez a bölcsesség. Ezről lesz szó, ennek kell átjutni, de valamilyen módon, nem tudjuk még hogyan, nem elérhető, de ott van Istennél elkészítve, érted? De az, hogy ott van Istennél ez a bölcsesség elkészítve, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azaz semmilyen emberi módon nem érhető el, nem található ki, nem hozható létre, ott van Istennél elrejtve. Ez még nem jelenti azt, hogy elérjük. Nála van, de nekünk nincs módunk kifürkészni, nincs lehetőségünk ellesni, nem áll módunk van kikémlelni, sem Julian Assange, sem Edward Snowden, még ők sem férnek hozzá, hogy megszellőztessék. Senki, sehogy. És akkor egyszer csak azt mondja Pál, hogy nem is kell, mert nekünk pedig Isten kinyilatkoztatta a lélek által. Előttünk leleplezte. Nekünk odaadta. Előttünk nyilvánvalóvá tette Isten azt, ami az övé. Hogyan? Erről beszél. Hogyan ölelhetjük magunkhoz azt, amiről azt mondtuk, hogy nem ölelhetjük magunkhoz? Hogyan fogadhatjuk be azt az ige hirdetést, amire nézve alapvetően kudarcra vagyunk ítélve? Hogyan lehet a miénk, ami ellen csak zsigerileg tiltakozni tudunk? És a válasz a Szentlélek ajándéka. A Szentlélek ajándéka. És gyönyörűen, kérlek, kövessétek, gyönyörűen beszél Pál, hogy hogy lesz lehetséges a lehetetlen. Ki fogadhatja be, és ki nem fogadhatja be. Hogyan kerül napvilágra, amit Isten elrejtett? Ki ismerheti meg, amit Isten talált ki, és Isten elkészített? Így lehetne kérdezni Pállal. Ki ismerheti meg Isten mélységeit? Hiszen ha igaz, hogy azon a római kereszten a mindenható Isten függött a názáreti Jézusban, értitek? Az Isten titkának a mélységeit jelenti. Ki és hogyan juthat bizonyosságra arra nézve, hogy a keresztre feszített Jézus történetének mi az igazi olvasata, jelentősége és a valódi haszna? Mert az nem kérdés, hogy volt egy ember, a názáreti Jézust 2000 éve keresztre feszítették, ez történelem. De ennek nagyon sok olvasata van. Ehhez nagyon sokféleképpen lehet viszonyulni. Önmagában, hogy valaki azt mondja, hogy ez megtörtént, az még nem az, amiről beszél az apostol, az még nem a Krisztus befogadása, az evangélium befogadása. Honnan tudjuk, hogy ennek a történetnek mi az igazi olvasata, és mi lehet a haszna, a jelentősége az életünkben? És Pál azt mondja, egyedül a Szentlélek által. Egyedül a Szentlélek által. Miért? Azt mondja, mert a Szentlélek, aki mindent megvizsgál, aki mindent átjár, az átjárja az Isten mélységeit. Most, hogy értsük, mondd egy párhuzamot. Ki tudja, hogy mi van az emberben? Ki tudja, hogy mi van az ember szívében? Ki tudja, hogy milyen gondolatokkal jöttél ide ma reggel? Valamit esetleg mondtál embereknek, de ki tudja, hogy mi van a szíved mélyen? Ki tudja, hogy mi motivál ebben a pillanatban? És azt mondja Pál, hogy hát, ami az emberben van, azt is csak az ember lelke, az ember maga ismeri meg. Csak te tudod, a te lelked, a te bensőd tudja, hogy miben valójában bent, mondja Pál. És azt mondja, hasonlóan, ha valaki rád néz, és nem látja, hogy mi van benned, ugyanígy, ha ránézel Istenre, Isten dolgára, nem látod, hogy mi van benne. Ki tudja, hogy mi van Istenben? Ki tudja, hogy mi ez a bölcsesség, amit ő elkészített? Mi van az Isten mélységeiben? Egyedül az Isten lelke, a Szentlélek. Ki tudja, mi ment végbe? Gondold el! Ki tudja, mi ment végbe az Atya, Fiú, Szentlélek valóságában? Isten mélységeiről beszélünk, amikor az Atya egy ponton, vagy öröktől fogva, vagy hát itt időről nem tudunk beszélni, úgy dönt, hogy meg kell váltani az emberiséget, hogy meg kell menteni az emberiséget, amely elfordult tőle. És mi zajlott az Atya és a Fiú között, hogy a Fiú előállt, és azt mondta, hogy elmegyek, eljövök ebbe a világba, emberré leszek, meghalok a kereszten. Ki tudja ezt az egészet, ki volt ott? Egyedül a Szentlélek az, aki tudja, aki ott volt ebben a csodálatos isteni közösségben öröktől fogva. És akkor Pál azt mondja, érted? Nem csak azt mondja, még tovább megy, hogy és a Szentlélek kijelentette ezt, kinyilatkozta, leleplezte előttünk, nem csak ezt mondja, hanem még többet mond, azt mondja, hogy mi ezt a Szent Lelket kaptuk. Nem a világból való lelket kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ki fogadhatja be az ige hirdetést? Az, akinek Isten adja az ő Szent Lelkét. Mit tehetünk ezért? Semmit, mert kapjuk. A Szentlélek ajándék, a Szent Lelket kapjuk, hogy kijelentse számunkra mindazt, amit Isten az ő mélységeiben elrejtett. És ezért sem ige hallgató, sem ige hirdető hatalmában ez nem áll. És ezért van, hogy a gyülekezet egy az ige hirdetésben. Egyet tehetünk közösen, mindig újra és újra. Imádkozunk és könyörgünk, jöjj Szentlélek! Ha a gyülekezet kapni akarja az evangéliumot, ha a gyülekezet azt akarja, hogy megértse és befogadja a megfeszített Krisztust, ha a gyülekezet azt akarja, hogy emberek, akik még nem ismerik őt, megismerjék ezt a bölcsességet, semmi mást nem tehet, mint folyamatosan könyörög és imádkozik, igehallgató és igehirdető együtt. Következő vasárnap jöjj, Szentlélek, mert mi semmit nem tudunk tenni. Jöjj, Szentlélek, mert mi semmit nem tudunk tenni, de te mindent meg tudsz tenni. Te kijelented nekünk az evangélium titkát. És végül, minden változást hoz ez a közösségben, és itt nagyon rövid leszek már, vagy mégsem. Ez ott a retorika. De ezt most leírtuk. Mit tesz a keresztről szóló igehirdetés befogadása? És itt emlékeztetnem kell arra, hogy Pál apostol nem azért írja ezeket a sorokat, hogy önmagában beszéljen erről, hanem egy konkrét helyzetben, nem légüres térben, és ott indult, ahova most vissza is jutott a ma felolvasott rész végénél, hogy a korintusi gyülekezetben pártoskodás van, viszálykodás van, irigység van. És a pártoskodásnak, a rivalizálásnak éppen az igehirdetőkhöz, a tanítókhoz való kapcsolódás mentén bomlik ki ez a rossz ízű valósága. És erről korábban beszéltünk többet, hogy valaki Pálhoz kötődik, van, aki Apollóshoz kötődik, van, aki Kéfáshoz kötődik, van, aki egy Krisztus párt. És ebben a helyzetben beszélt Pál arról, hogy a megfeszített Krisztust kell látni. Miért? Mert azt mondja, hogy mert ahol irigység van, viszálykodás van, az egy teljesen normális és értelmes dolog. Az egy teljesen normális dolog. Csak az evilági szinten normális. Ezért nevezi evilág bölcsességének. Miért? Azért, mert ahol irigység van, pártoskodás van, ott hatalom van. Ott valakik valamiért jobban kötődnek ide vagy oda, valakik valamilyen hatalmat szeretnének a mások felett, és ez egy teljesen logikus, értelmes dolog. Az ember hogyan csinál magának hatalmat? Ez teljesen normális addig, amíg nem ismeri Krisztust, aki a hatalomról lemond. Aki a hatalomról lemondásra hív, aki megtérésre hív, aki arra hív, hogy engedjük át, aki arra hív, hogy szeressük a másikat, aki arra hív, hogy tiszteljük őt. És ezért Pál azt mondja, ez e világ bölcsessége, hogy ti veszekedtek, mondja a korintusiaknak, és ez azt jelenti, hogy hát befogadtátok Krisztust, de még gyerekek vagytok a hitben, mondja is, kiskorúak vagytok. Úgy is nevezi őket, testiek vagytok szemben a lelkiekkel, ami csak azt jelenti, hogy a lelkiek, akiket a Szentlélek uralma vezet, és nem a saját emberi testét, nem biológiai értelemben, hanem bibliai értelemben, emberi irigységük, hatalmi harcuk, stb. És Pál azt mondja nekik, hogy gyerekek vagytok még, mert éretlen módon viszonyultok az ige hirdetéshez, az ige hirdető személyéhez, de ezt lehetne felnőtt és krisztusi módon tenni. És utána ezt mondja, nem szólhattam úgy hozzátok, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. És ahogy olvastam ezt a mondatot, az a mondat, hogy a gazdagréti ige hallgató gyülekezete tekintek, ez engem bátorít. Ez bátorít. Mert hiszem, hogy szólhatok úgy hozzátok, Beszélhetünk úgy erről együtt, mint akik nem kiskorúak, hanem lelkiek, mint akik nem gyerekek, hanem ami felnőtt, érett gyülekezet vagyunk. Nem vagyunk azok mindig minden pillanatunkban, valljuk be. Nem vagyunk mindig minden pillanatunkban azok, de hadd mondjam, nincsenek közöttünk pártok, nincsenek közöttünk viszálykodások. Nincsen közöttünk szakadás, ami a korintusi gyülekezetben volt. Ez jó. Ez nagyon-nagyon jó. És ne is legyen. És hát nyilván nem kell zsákba macskát árulnom, gyülekezetünk élete átmenetben van. Gyülekezetünk élete változásban van, és ennek a változásnak az egyik meghatározó része éppen a tanítók és az igehirdetők személyében történik. És azért annyira fontos, értitek már, hogy mint gyülekezet, mint igehallgatók, mint igehirdetők, teljes alázattal és Isten iránti hódolattal öleljük magunkhoz a mai igének az üzenetét. Hogy Krisztust várjuk, a megfeszített Krisztust várjuk az igehirdetésben, ne személyeket, ne stílust, ne retorikát, ne megszokott vagy kevésbé megszokott érzéseket, vagy bejáratott dolgokat. Krisztust látja a felnőtt, az érett, a lelki emberekből álló gyülekezet. Elsősorban őt látja. Nyilván más is, de elsősorban őt látja. Aztán ezért annyira fontos, értitek, hogy beismerjük, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk mindannyian. Abban, hogy Isten elrejtett bölcsessége megjelenjen közöttünk, és tápláljon minket. Tehetetlenek vagyunk, igehallgatók és igehirdetők, és ezért annyira fontos, hogy együtt könyörögjünk a Szentlélekért. Eszedbe jut hétközben, hogy vasárnap jön, mondj egy sóhajt, mondj egy fohász, mondj egy imádságot azért, hogy adasson a Szentlélek az evangélium itt és most nekünk, mert különben nem történik. És ezért fontos, hogy könyörögjünk azért, hogy legyünk Isten által vezetettek, olyan közösség, amelynek a hite, az egysége nem emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugszik. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az igét, köszönjük azt, hogy van kijelentés, hogy megismerhető az evangélium számunkra, hogy eljuthatott hozzánk, hogy bár több ezer éve történt mindez, mégis valóság lehet a számunkra. Köszönjük a gyülekezet közösségét, hogy van egy hely, ahol összegyűlhetünk, és egymást testvéreknek tudhatjuk, és téged pedig, ami mennyei atyánknak. Köszönjük az evangélium frissességét és valóságát, amiben ott van a válasz, a megoldás a kérdéseinkre, a létünk megoldatatlanságára. Ott van a válasz a fájdalmainkra, az örömeinkre is, a céljainkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy kapcsolódhatunk most ehhez, és úgy jöhetünk eléd, hogy mindegy, hogy milyen háttérből is tesszük ezt, benne találjuk meg a vigasztalást, a választ, az erőt. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy gyülekezet, egy közösség lehetünk, ahol a te kegyelmed jelen lehet, ahol ige hirdetőként és ige hallgatóként is rászorulunk a te kegyelmedre, és mind úgy jövünk eléd, hogy szomjazunk rád, és várjunk arra, hogy hétről hétre te szólj közöttünk, a te lelked áradjon ki közöttünk, és adjon világosságot, adjon élő szót. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezért adhatunk hálát, és ezért könyöröghetünk is most, hogy újra és újra tarts a kezedben bennünket, látogass meg minket, töltse bennünket. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg minden keménységet, vagy elvárást, bármilyen olyan dolgot, ami elválaszt te tőled, és ami gátolja azt, hogy egyszerűen csak elfogadjuk a tőled jövő igazságot, az evangéliumot, vagy nekünk alázatot, Urunk. És köszönjük, hogy meg lehet az a reménységünk, hogy te meglátogatsz bennünket, és te újra és újra meg tudod nyitni az igének a valóságát, a kincseit, meg tudod velünk értetni. Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, és hihetjük, hogy nem vagy egy szemtelen, egy elzárkózó Isten, hanem fontos neked az, hogy mi van bennünk, mi van körülöttünk. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat a gyülekezetünk közösségében is, akiknek különféle terhei vannak. Akár olyan terhek, amiket nem tudnak megosztani másokkal, olyan fájdalmak, amiket nem tudnak, vagy nem mernek megosztani, ami nagyon terheli őket. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akiknek különböző fájdalmaik vannak, lelki fájdalmaik, amik nem múlnak el. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért. Urunk, olyan sokféleképpen érint bennünket, mint gyülekezetet, mint közösséget is a gyász. Talán a gyásznak a lehetősége, szeretett személynek az elvesztésének a lehetősége, akár az emléke, hogy emlékezünk, mert régebben veszítettünk el valakit, akár a valósága, mert éppen ez most történt. Könyörgünk mindazokért, Urunk, akik hordozzák a gyászt, imádkozunk különösen most a gyászoló családért, aki az elmúlt héten kísérte utolsó földi útjára az ő szerettét, adj nekik vigasztalást, helyreállást, megerősödést te benned. És taníts, Urunk, egymást vigasztalni, taníts, Urunk, egymásra odafigyelni, egymást hordozni. Köszönjük, hogy ezekben a helyzetekben is megtapasztalhatjuk a te kegyelmedet, ahogyan igazából te hordozol mindannyiunkat. És könyörgünk, Urunk, a városunkért, a környezetünkért, mindazokért, az emberekért, akik itt élnek körülöttünk, szomszédainkért, családunkért, akik nem ismernek még téged, hogy megismerhessék az evangéliumot. Imádkozunk a mi nemzetünkért, imádkozunk azért, hogy adjan vezetőinknek bölcsességet, alázatot a vezetéshez. Imádkozunk azért, hogy a most közelgő nemzeti ünnepen lehessen az országban békesség, és hogy amikor egy ilyen alkalommal emlékezünk, abban is megláthassunk valahol téged és a te tetteidet, hogy te megőrizted ezt a nemzetet. Imádkozunk, hogy maradj velünk, Urunk, hallgass meg bennünket. Amikor imádkozunk hozzád Jézus nevében, aki ezekkel a szavakkal tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.